Szerbusztok, jó estét, ez a régen minden jobb volt, hátrafelé nyilazott történelmi műsor, magam Csundeli Péter vagyok, szakmám szerint történész. Itt a karanténban, itt vagyok Laskapál forgatókönyvíróval,
Sziasztok!
Bezsé Tamással, Ferencváros epikójával,
Szerusztok!
És Balázs István a műsorunk ideológusával.
Szerusztok!
Mistől és Möritől kaptuk a tippet, hogy ezen a héten a 80 éves Al Pacinoval foglalkozzunk, akiket személy szerint én a legnagyobb színésznek tartom. Na most a 60-as években feltüntett ilyen színész géniuszok közül, ugye Dusty Hoffman, Jack Nicholson, Robert De Niro mellett, ugye negyedikként ott van Al Pacino. Különböző műfajokban, különböző zsánerekben, mind Dusty Hoffman, mind Jack Nicholson, mind Robert De Niro verni egyébként Al Pacinot. A Jack Nicholson sokkal jobban játsza a kliencet. Dusty Hoffman az értelmiségét,
hát
az intellektuelt, és a Robert De Niro meg az a megkotnott ősállatot. De viszont az Al Pacino ezekben a különböző kis műfajokban egyként nagyon jó, egyként nagyon magas színvonalú, tehát sokkal sokoldalúbb színész, mint ő, a kedvencünk, aki mind a zsarút, mind a gangstert világszínvonalon el tudja játszani, és hát ez kevesebb.
Amely szereplős egyébként valahol ugyanaz.
Valahol ugyanannak a dolognak a két oldala.
De most honnan indult el ez a jó ember, aki most 80 év?
Pisti mond nyilván úgy, hogy közben a háta mögött ott van egyébként a kaszinónak, és egy becsületbeli ügynek a plakátja, amiből nagyon jól látszódik egyébként az ugyanaz annak világnak a két oldala, az nála vizuálisan is meg tud jelenni, de alapvetően, amikor azt mondjátok, vagy arról beszélünk, hogy ő a többi rendezői fenegyerekek színészóriások mellett mindenhez, vagy mindenben is valamennyire jó, tehát olyan, mint egy a legjobb barátnő, szóval, hogy nem ő a legszebb csajod az életedben, nem ő az, akivel a legjobb az ágyban, nem ő az, akivel a legjobbat lehet beszélni, de mégis összességében a legjobb, akkor azért azt hozzá kell egyébként tennünk. Én szerintem ő a legmellőzöttebb azokhoz az emberekhez képest, akikkel most éppen összemérjük, hozzátenni, felelően artikulálni tudják a fiúk azt az álláspontjukat, hogy a Dél Bronxtól hogyan is lehet eljutni a Broadway darabokig.
De figyelj, de ez mellőzöttség vagy sznobéria? Ez kétféle olvasata van, hogy valaki megválogatja a szerepeit, kevés filmet játszik, van az, akit komolyan mellőznek.
Al Pacinóra, különösen a pályája első szakaszában a 70-es években olyan nagyon nem volt jellemző a mellőzöttség. Tehát az igazából az ő mellőzött korszaka, mint olyan sok színésznek is és rockzenekarnak is, például a 80-as években volt, gyakorlatilag nincs értékelhető szerepe Pacinónak a 80-as években, de alapvetően a 70-es években ő egy keresett és foglalkoztatott színész volt. Ő egy underdog figurát játszott mindig, Serpico-tól a Caniculoni délutánon át. Nyilván a keresztapa ebben egy kicsit azért kakukktojás.
Ugye az első keresztapában ő a kívülálló, aki belép ugye az egész családba, nem foglalkoznak, mert hát kiválasztott kedvenc, akinek majd rendes utat kell bejárnia, és abban a szerepben is egy ilyen kívülálló, aki belekeveredik így a fősodorba.
Akkor a három legnépszerűbb Al Pacino zsáner közül ugye bűnöző, vagy gangster, mafiózó, a zsaru, valamint tehát a mentor, ami beleöregedett, akkor kezdjük ezzel, hogy akkor alulról érkezik, akkor egy ilyen csibész.
Furcsa mód ez, Dustin Hoffman és mondjuk Jack Nicholson vonalon ez kevésbé, ők inkább amerikaiak. A Pacinónál kifejezetten.
A Pacinónál nyilván egyrészt mind a két szülője, egy, nem csak hogy olasz, de hogy dél-bronxi származású olyan srác, akinek az édesapjával ugye nagyon rossz viszonya van, az apja egyébként San Fratello származik, a ugye szicíliai gyökerű, megszületik és ott a dél-bronxi közegben felnő, akkor ő egyrészt sajátos közegbe kerül, egyrészt az, amit a Pisti mond, ez az underdog, ez azért is fontos, mert ő maga egyébként egy utcagyerek, hiszen a továbbiakban olyan szempontból is fontos, hogy milyen barátai lesznek, milyen baráti közegekbe kerül bele, illetve az, amikor ugye arról beszéltünk, hogy most mellőzöttséggel van-e megküldve, akkor én inkább arra gondoltam, mert amikor ő először lallja Pánik a tűparkban főszerepét, ugye 71-ben, akkor előtte ő már több filmszerepet visszamond, akkor vállalja el konkrétan díjazott színházi színész, szerep után pedig ugye rögtön jön a keresztapa, és ahol pedig a keresztapa azért nagyon fontos, 1973-ban ugye úgy nem vesz részt a 45. Oscar gálán, hogy egyébként akkor őt jelölni a legjobb mellékszereplő kategóriájában jelölik, noha egyébként egészen egyértelműen megmérhető objektív tényezők alapján ő főszereplő volt, de még mégis Marlon Brandot, aki vele szemben sokkal kisebb szerepet vállalt el, őt rakják be a legjobb főszereplő kategória nevezetjei közé, és az, hogy egyébként a Pacino tüntetőleg nem vett részt ezen az eseményen, az senkit nem érdekelt, mivel ugye egy indián nőt küldött a Brando maga helyett, és ugye 20 évvel később, hogy átvehette ténylegesen az Oscar-díjat, akkor ugye mondta is egyéb Broke My Streak, hogy megtörtétek az én eddigi évemet, és én inkább csak arra gondolok a mellőzöttségben, hogy van egy nagyon érdekes vonala annak, hogy a 70-es években a Peter O'Toole-on túl senki más nem tudunk mondani úgy, egymás után ilyen gyakran, tényleg 72, 73, 74-ben folyamatosan a legjobb férfi vagy legjobb férfi mellékszereplőben is jelöli kategóriában párhuzamosan, és amikor ezt megfutja a 70-es évek végéig, akkor a 80-as években valóban egyrészt én inkább a mellőzöttséget úgy is értem, mint ahogy Ozzy Osbourne mondta, hogy nem emlékszik a 80-as évekre. Pacinóra is azért tudunk nehezen emlékezni, mert ugye nyilván a 83-as Seppélyes arcú és a 89-es Szerelem tengere az egyetlen, ami ugye ebből kilép. Szerintem egy kisebb rendűségi komplexussal megáldott, de túl teljesíteni igyekvő színházi szerepekre és egy magas művészeti státuszra szertenni akaró utcagyerek úgy lesz bűnöző, hogy közben a saját gyerekkori emlékeiben elmondja, hogy az egyik legjobb barátja ugye 19 évesen, a másik később 30 évesen hal meg, ugye ahogy a Lawrence Grobelnek az életút interjúban mondja, miközben egyébként a barátai valóban sokkal hasonlatosabbak a Pánik a tűparkban, tehát az első nagy film szerepének a szereplőihez.
Most itt ugye a Seppélyes arcú elhangzott, amelyet a 80-as évekből az egyetlen igazán ilyen kulcsstátuszra szertevő film, bár hogy tudom, az is a videóforgalmazásban.
Igen, tehát úgy járt ő, mint Reményrabjai kicsivel később. A mozi úgy nagyjából átsiklott fölötte, tehát a közönség nem nagyon tudott igazán reagálni rá. Megjelent VHS, rossz kritikákat is kapott. Megjelent VHS-en, és egyszerűen kultuszfilm lett. Nem utolsó sorban egyébként a New Jack City című Mario Van Peebles filmnek, ott jelent meg először gangster rapper szubkultúrában, mint példakép a Scarface. Nyilván ezer másokból is sikeres lett később a film. No.
Ott vált. Ugye azért volt, igen? Tehát amikor ez megjelent videón, hihetetlen népszerűséggel terjedt, ugye a kisebbségiek körében, feketék, mexikóiak, spanyolok, igen, akik ebben egyfajta ilyen modell szerepet láttak, és ugye ez nyilván ugye átment részben, ugye a New Jack City részben, ezek a 90-es évek elején, ugye ezek a gettó filmek,
igen,
ahol...
Igen, a Black Cinema nagyon magára talált.
És gyakorlatilag ez mondjuk a 90-es évek végére, 2000-es évek elejére pedig a fekete klip kultúrába szövődött át, ugyanez a nagyon pimp, nagyon megjelenés, aminek az eredője az Al Pacino és a különböző öltönyei. Igen, igen. Most,
tehát, hogy a Seppélyes arcú tulajdonképpen vagy az ízléstelenségével tüntet valahol. Tehát még a keresztapa filmek, Francis Ford Coppola, tehát az igazi, az a klasszicista, az a kimértség, az a nemes egyszerűség, csöndes nagyság, a Nénórót, a hegedű szólója, azok a úri, igazi, nemes ízek és figurák jellemzik, tehát hogy a gangster világ klasszikus őskorából, Michael Corleone maga, mint egy donként, és ahogy az Al Pacino eljátsza, akkor a Seppélyes arcú, az tényleg az igazi 80-as évek, azon belül is, tehát ugye Miami, ami a 80-as éveknek a 80-as évekje, tehát ha egy település kéne mondani, akkor csak Miami lehetne az, akkor a diszkózene, az öltönyök helyett, ugye Hawaii-ink, kokain, és persze ugye Brian De Palma, aki szintén egy más rendező. A Brian De Palma sokkal inkább előszeretettel operál mondjuk stílusoknak a túlhajszolásával, tehát ezzel az ilyen Susan Sontag Gemp-el, ezt meg lehetne fogalmazni. És ugye az Al Pacino alakítása is, valahol olvastam, hogy ugye Aranymálnára is előtték, mert hogy ripacskodásnak ítélték meg a Tony Montana karakterét.
A Jack és Jillér volt az Aranymálna díj, egyébként az ugye egy későbbi Adam Sandler film, amiben egyébként önmagát játsza. Itt ebben a 83-as film az inkább érdekes, mert egyrészt a sztereotípiákra épít rá, a producernek ő maga ajánlotta, azért mert megnézte teljesen véletlenül az eredeti 32-es filmet, ami az eredeti Seppélyes arcú, és akkor, amikor egyébként ez a film bejön, meg működik, akkor ugye egyrészt ő egy kubai vendégmunkás a testvérével együtt, vagy hát egy kubai politikai menekült, miközben nyilvánvalóan...
Politikai menekült, ez a kedvencem, azóta mindig, ha a rendőr megállít,
mert tilos... refugee.
Ja, ha tilosban húgyozol, akkor politikai menekült vagy, és hogy arra kell hivatkoznod, hogy itt valami eljárás, és a Helsinki Bizottság megvéd.
Igen, tehát hogy Pistinek azért is akarnék itt megágyazni, hogy aztán az amerikai neokonzervativizmus kiteljesedéséről tudjon beszélni, hiszen itt 83-ban azért ebben a filmben szerintem nagyon zseniális, hogy ahogy kihallgatják az Al Pacinót, próbál érvelni azzal, hogy hát ő politikai menekült, miközben egyébként ugye azok a rendőrök próbálják szembesíteni a kollégát azzal, hogy hát azért nehezen tudlak téged, mondják ők, elképzelni politikai menekült
köztörvényeket követni. Igazából nem képzelgés ennek a filmnek a politikai vonulatáról beszélni. Hát azért ne feledjük el, hogy a forgatókönyvírót Oliver Stone-nak hívják. Ő azért erőteljesen, ő egy nagyon magas fokon égő írói periódusát élt ebben az időszakban. Ugye nemrég kapott Oscar-díjat előtte az Éjféli Expresszért, ami ugyancsak politikailag eléggé föl volt fűtve. Ezt a politikai vonalat a Scarface-ben azért a Brian De Palma eléggé eltompítja. Nyilván másképp alakult volna ez, hogyha maga Stone rendezi ezt a filmet. Ez az Egyesült Államok intézményrendszerre, hogy hogyan reagál a drog problémákra, ez erőteljesen meg van fogalmazva a filmben. Más kérdés, hogy De Palma nem ezek helyezte a hangot.
Ez ugye a drog probléma, tehát a Eric Hobsbawm a Szélsőségek kora című 20. századi történeti összefoglásában van egy rész, hogy a latin-amerikai országok hogyan kapcsolódnak be a világgazdaságba, és akkor azt írja, hogy Kolumbia integrációjához a világgazdaságban jelentősen hozzájárultak a nyugati felső középosztály megváltozó fogyasztási szokásai, zárójel kokain.
Itt ebben a filmben csak azt tudott kijönni, hogy van egy self-made man, későbbiekben bűnöző Cézárrá váló személy, aki egyébként mindent a saját maga helyzetének és a saját akaratának tudott köszönni, és ebből a szempontból egyébként pontosan azt a hegemónia, ha már te itt hozzámon aztál, akkor muszáj a Gramsit még behozni, azt a hegemónia elméletet hozza be. Tényleg az embernek a saját ténykedése, tehát az egyénnek van akkora felelőssége és lehetősége, hogy ilyen Cézárrá váljon. Ugyanakkor, ha arról beszélünk, hogy ebben a bűnöző archetipusban a Pacino néha mozgott, akkor muszáj lesz elismernünk azt. Én azt gondolom, hogy ezen a filmen kívül nincsen ilyen volumenű bűnöző karaktere, és ezt arra vonatkozóan mondom, hogy például nagyon keményen érvel amellett, hogy a Corleone családon belül az ő saját szerepét, ezt ne tekintsék igazából bűnözőnek, mert hogy a Michael az ő szereplője nem beszélne magáról soha bűnözőként. Ugye nyilván a Coppola a harmadik részben azzal szokott érvelni, hogy hát 7 milliót kért a Pacino, amiben aztán végül megegyeztek 5 millióban, és ugye a harmadik rész ezért nem a Pacino temetésével kezdődik. Ugyanakkor a Pacino viszont végig azzal érvel, hogy ő nem értette, és nem is értette egyet azzal, hogy a Coppola egyfajta bűntudatot kialakítani a főszereplőben, és azt gondolom, hogy itt jön vissza a délbronxi származás, mert a Pánika tűparkban, a Dog Day Afternoon, tehát a kánikulai délután olyan típusú filmek, amelyekben sokkal inkább meg tud jelenni, illetve hát nyilván a Madárijesztő is még ilyen, amiben tényleg ez a low scale, ez az alacsony státuszú bűnelkövető deviáns személy megjelenik, és ehhez képest a 80-as években ez az egy szerepe, a sepphelyes arcú, az nagyon kiviláglik, és szerintem nagyon...
Hát igen, már csak azért is, mert szerepek hiány világlik ki.
Tehát nem nagyon van más.
Tékelhető szerepe Pacinóra. Egy asszony illata, illetve a Keresztapa 3 1990-ben az, ami egy ilyen egészen 1990-es benfentesig. Lényegében egy aranykor lesz neki, de erről majd később.
Ez azért nagyon fontos egyébként, hogy ilyenkor ezért örülök a koronavírusnak, mert teljesen ki tudok készülni attól, hogy nem értékelitek a Szerelem tengere című 89-es filmet, de nem akarok a Pistit szegélyt inszinuálni, mert mégiscsak egyébként Pistinél egy nagyon komoly szakmai diskurzust folytatva Pacino és Robert De Niro karakteréről. Volt olyan, amikor az egykori albán bűnözők gyülekező helyeként megismert Sellőbárban Palitól megtudhattam például azt, hogy a 80-as években azért nem volt értékelhető szerepe, mert hogy nem arról van szó, Pali, hogy a 80-as években színházba ment? A 70-es évek gyakori filmszerepei után úgy, hogy nem kapott egyetlen egy Oscar se, ami miatt szerintem sértve érezte magát, és a 80-as években visszatért a színpadhoz.
Többek között ezért is érthetetlen az Amerika fegyverben, ami egy régen propaganda.
Azt én is értettem azt a filmet, hogy gondolták komolyan.
Szerintem még röviden csak még kicsit vessük össze a Michael Corleone és a Tony Montana karakterét, meg ugye pályáját. Tehát az egyik ugye egy dinasztiából érkezik, a másik meg tényleg egy ilyen szociális rakéta. Tehát Pierre Bourdieu ünnepelné Tony Montana figuráját, társadalmi egyenlőtlen nehézségeken átlép és saját magát csinálja meg, ugye nincsen más, csak töke és ugye a puszta szava. Utolsó nagy ilyen gangster szerepét, ugye a Kárdító útját, ami szintén egy De Palma film, és ezzel lekerekítve a gangster figurákat, hogy mondjuk a Kárdító, miként Kárdító Brigante, miként helyezkedik el a Michael Corleone-hez és a Tony Montanához képest.
Sokkal pozitívabb figura. Az életének a kis romjait összekaparni igyekvő, és az egészet elhagyni, az egész mocskos világot elhagyni tervező figuráról van szó, és sokkal könnyebben tudja az ember kézen fogni ezt a karaktert, mint a... Tehát kevésbé antihős, azon túl, hogy egy bűnözőről van szó. Tehát akit ugye, ahogy a keresztapában fogalmazák, they pull me back in, tehát ahogy visszarángatja ez a világ.
Mondjuk, de ebből a szempontból mondjuk a legnagyobb a film a Kárdító útja, nem? Mert feltételezi azt, hogy van egy lépés, tehát van egy tiszta világ, ahova kilépetsz, van egy nő, aki mondjuk átvihet téged. Ugye a keresztapa pont arról szól, hogy hiába próbálnád meg ugye mondjuk megtisztítani, átvinni, tehát normalizálni a családi vállalkozást, tehát egy bűnszövetkezetet átviszel a valódi cégé vállattá, mert ugye gyakorlatilag a hétköznapi normális világ, a politika világa, a versenyszféra, ugyanolyan mocskos, hanem mocskosabb, mint a bűnözőknek.
Persze,
a világa.
De hát ugye...
És bárhova nyúlsz, csak még nagyobb szarba kerülsz.
Meg ez egy illúzió, az, egy olyan ház, legyen az bármilyen csillogó is, hogyha nem kőre, sziklára, hanem mocsára építik a bűnre, akkor az alapvetően az első megcsusszanáskor össze fog omlani. Tehát igazából ennek az illúzióját mutatja be a Kárdító út.
Michael Corleone gyakorlatilag örököl egy birodalmat. Neki fontos az a dolog, hogy ismerjék el akár egyházi, akár világi, akár bármilyen vállalati körökből az ő teljesítménye. Tony Montana gyakorlatilag leszarja a külvilágot, ő pénzt akar, hatalmat akar.
Csak a bank fogadja be.
Igen, de egy idő után már az sem, mert az is emelné inkább a százalék. A bank hisz a csurranóban. Ő viszont már...
Bocsánat, a Brigant, ő nem tervez felépíteni semmiféle törvényes üzletet. Nem. Ő le akar lépni
egy szigetre. Igen, de ugye, de van a klub, az fontos, hogy az törvényes, keretek az, között működik.
És az is csak egy ugródeszka kell, az legyen, is már, amíg összeszed 25 ezeret.
Amíg összeszedi magát.
Tehát addig igen, kell igen, csak igen. A klub is.
Igen, igen.
Tehát ő egy szigetre szeretne elmenni, ugye ez egy nagyon szép szimbólum az illúzióknak. Egyébként.
Igen, igen. Hát ugye a the world is yours, tehát hogy...
A Peti ilyenkor teszi kockára az eltés státuszát, hogyha azt mondja, hogy hát a Kárdító útjában való bűnözői életútból való kilépés, hát én szeretnélek akkor majd a Göncöl Katalin tanárnővel összehozni, mert tényleg hát így, hogyha a dezisztencia bűnözői életmódból való kilépést ilyen típusú megközelítésben tényleg illuzórikusnak veszük, hát akkor értelmetlen ez a kriminológia, ahogy egyébként tényleg az, de hát ettől még mi itt tanítjuk, legalábbis fontosnak gondolom, de azért azt sem szabad elfelejteni, hogy amikor erről beszélünk, és azt mondja a Pali, hogy ugye csak egy-egy film jutott ezeknek a szereplőknek, akkor a Kárdító útja mellett a sebhelyes arcúnál is az van, hogy effektíve a karakterábrázolásban nincs olyan típusú mélység, és ezt abnak tükrében mondom, hogy ugye eleve a Pacino például azért látta ezt a filmet, mert amikor Brecknek volt ugye az Arturo Ui feltartóztató felemelkedése, akkor ahogy készültek a darabra, felmerült az, hogy a Breck nagyon szerette a 30-as évek gangster filmjeit, és emiatt egyébként teljesen véletlenül látta a sebhelyes arcút, ahol a Paul Mooney-nak a karaktere, az eredeti sebhelyes arcú ugyan megígézte, de ugyanakkor azt mondta, hogy az Oliver Stone próbált életet és motivációt vinni egy olyan karakterbe, amiről egyébként mi keveset tudunk. Szóval, hogy ahhoz képest, amit azt gondolom, hogy a Michael Corleone-ról tudunk, ahol tényleg egy családban, egy dinasztiában születik bele, ott maga dinasztiában való lét, és a Palinak a fontos megszólalása, hogy nem hitt a csúranóba, ami miatt ugye, nyilván a Pistivel ilyenkor kénytelenek vagyunk felnevetni, hiszen egyfajta Bibliából való idézésként merül ez föl, ahogy a Pálapostól leveleiből, ha idéznek az emberek, akkor ugye nyilván megszólal az emberben a katolikus hit. Itt is az van, hogy a kaszinóban, ha nem hitnek a csurranóban, az egyébként Las Vegasig el nem jutni képes nagy gengszterek, akkor itt is, ha nem tudod ábrázolni, nem tudod bemutatni teljesen a karaktert, ahogy mondjuk azokban a filmekben, akkor viszont ebben a Coppola filmben az a helyzet szerintem, hogy a Michael Corleone tényleg egy hideg racionalizmust képvisel, hiszen ha emlékeztek, ugye a James Caan le akarja őt nyomni, mint egyfajta bélyeget azzal, hogy hát nagyon kemény fickó vagy, háborús hős, de értsd meg, hogy itt nem távolról kell lőni, hanem közvetlen közelről oda menni, és rád fog fröccsenni a vér, és mit mond a Pacino, akinek ugye fel van már duzzadva az arca, mert a Sterling Hayden filmnoároknak ugye a jól ismert karaktere, aki egyébként ugye a rendőrkapitányt játsza, előtte ugye szépen elverte, azt mondja, hogy ez nem bosszú, így kívánja meg az üzlet. És nekem az az érdekes ebben az egészben, hogy a Pacino is, illetve nagyon sok recepciójának a filmnek, ugye tényleg arról beszél, ahogy a Pisti mondta, hogy ki akarta fehéríteni az üzletet, ami még ha illúzió is, de én azt gondolom, hogy ő egyrészt nagyon hit benne. A közeli pontok, tehát az, hogy mit kíván meg az üzlet, kiket kell legyilkolni, kiket kell, milyen határokon kell átlépni, abban szerintem sokkal kegyetlenebb volt, mint azok a bűnözők, akikhez nem tudjuk mérni, mert sosem volt olyan szerepe szerintem, mint amilyen a nagymenőkben a Robert De Niro-nak.
Akkor menjünk rá a zsaru szerepekre, hiszen ott is azért elég nagy utat járt be, tehát Michael Corleone és Tony Montana között talán nem nagyobb a különbség, mint mondjuk ugye Frank Serpico, a becsületes korrupció ellen küzdő zsaru, valamint az Álmatlanság című Nolan filmben az igazán sáros saját társát lelövő nyomozó között. És akkor még számos már zsaru szerepet is említetnénk, a Szemtől szembe című Michael Mann klasszikus például. Na most hányféle zsarút tudod eljátszani? Ja, a Portyánról, ami hát ugye Michel Foucault kedvenc filmje lenne egészen nyilvánvalóan. Nem beszélve.
Szerintem megint évtizedek fogják meghatározni azt, Al Pacino éppen mikor milyen zsarú típust játszik. Ugyanis tökéletesen megfelel az adott korszak zsáner típusának az, amit eljátszik. Tehát a 70-es évek kicsit depressziós, de mégiscsak idealisztikus gondolataiban fürdő éveiben azért mégiscsak a Serpico típusú hős az, ami jellemző. Tehát ilyen típusú hősöket jelentek meg, akik hadat üzentek a mocskos világnak. És ezt játsz a Serpico. Michael Mann féle Szemtől szemben az már az érett zsarúnak a története, amit tökéletesen jellemző a 90-es évekre. Tehát törvényszerű, hogy a 90-es évekkel egy szabadabb levegő megérkezésével magára talált Pacino, és a zsaru szerepekben is magára talált.
Például ugye a Serpiconál, ugye 70-es években ugye itt Watergate és olajválság tépázta Egyesült Államokban. New Yorki közbiztonság az tényleg ilyen francia kapcsolatbeli, hogy hát voltak olyan kerületek, ahova inkább jobb nem bemenni. Serpico valószínűleg nem vállalta volna el, hogy gyakorlatilag egy ilyen prédának felajánlkozik egy meleg bárban, mint ugye a Portyánnál.
És azért is csodálatos egyébként a Serpico, bocsánat, csak így zárójelbe teszem, hogy nem olyan hős típusok jelentek meg a 70-es évek második felében, mint aztán később a 80-as években. Tehát nem hazafias pozitív hősökről van itt szó, hanem a világgal ellenben menő, az ország szokásjogával, szokásaival, a környezet reflexeivel, rutinjaival szembe menő hősről van szó. Ez óriási különbséget tesz a 80-as évek típusú. Bár mondjuk azért ott is megjelent a bosszú vágy, de
ez a rutina szemben menés, ez nagyon fontos a Serpico esetében. Ugye Tomit már többször hallottam szenvedélyesen beszélni a Serpicóról, és nagyon megragadott az, hogy amikor egyszer kiemelt, hogy a Serpico ugye mivel foglalkozik, amikor ilyen irodistának lerakják, ugye új lenyomatokat hasonlít össze. Tehát ilyen, tényleg az a sekszopás meló lehetett a 70-es években, az, hogy új lenyomatokat összehasonlítani napi, nem tudom, 8 vagy 12 órában, és hogy igazából, hogyha valaki leszarja ezt a melót, akkor senki nem veszi észre, mert hogy nincsen meg. És hogy az, hogy tulajdonképpen azon múlik, hogy valahol előkerítenek egy bűnözőt, hogy valaki úgy gondolja, hogyha már egyébként nyilván nem túl magas fizetést, egyébként is ott kell ülni egy szobában, egy jó asztalnál napi 8 órában, akkor már csináljuk meg ezt a melót, hogyha már egyszer azért vagyok itt. És hogy egy ilyen belső becsületesség, valami belső etosz munkál benne, és nyilván pedig mondjuk 10-ből 8 rendőr lehet, hogy azt mondaná, hogy szar, de mert hogy most mi múlik ez? És holott nem, lehet, hogy valóban tényleg múlik rajta valami, hogy a Serpico megcsinálja.
A sekszopás kifejezéskor ugye be tudjuk nagyon könnyen hozni a Portyán című filmet is egészen a Serpicoig, és ugye ez azért nem lényegtelen. Alapvetően a Pacinónak a rendőr karakterei azok azért sajátosak, mert mindig határsértőek. Ha onnan nézzük az egészet, hogy maga a Serpico karakterét persze egyébként a Marty Bergman nevű producernek részben az ajánlása, támogatása segítségével vállalta el, persze akkor mondhatjuk, hogy nem minden ilyen döntése mögött van egy belső motiváció, de azt majd később esetleg összevetni a Robert De Niroval, az egy olyan vitapont lehet, ami miatt egyfajta online visszabírkozást is lehetne majd csinálni a Pisti és köztem, de alapvetően a viccet félretéve, az egy fontos dolog, hogy a Pacino-nak az összes rendőr szerepét én azzal azért összetudnám kötni, hogy ő egy olyan típusú zsaru, az igazi vérbeli zsaru, aki szerintem ugyanúgy motivációs háttérként és példaképként szolgál a mai korig bezárulóan rendőrök számára, mint ahogy egyébként a nagymenők és a nagyon sok, akár a sepphelyes arcú, pedig adott esetben a másik oldal számára. Mire gondolok arra, hogy például a Serpico-ban egyrészt van egy nagyon komoly moralitás, ami megmarad, igazából én azt gondolom, hogy az álmatlanságig, hiszen abban a filmben ugye Denzel Washingtonhoz hasonlóan, csak azért, hogy kiakasszuk a pali filmesztétikai tudását, szerintem Denzel Washington tudott még nagyon szépen meghalni a Védhetetlen című film végén, ugye ott Dél-Afrikában, és ehhez hasonlóan nagyon szépen hal meg a Hilary Swank karjaiban ugye a Pacino, és ugye mit mond? Azt mondja, hogy nem lenne helyes. Tehát ugyan a halála előtt is inkább úgy dönt, hogy nem biztos, már nem tudja megmondani, hogy a saját társát egyébként tudatosan vagy öntudatlanul lőtte le, de mégsem szeretné, hogy emiatt őt utólag pozitívabban bírálják el a korábbi tetteire való hivatkozással. És ez, én azt gondolom, hogy összeköti ezeket a karaktereket, illetve egyébként maga az álmatlanságban még van egy nagyon fontos mondat, amikor ugye a teljesen beteg sorozatgyilkos játszó Robin Williams mondja, hogy hát én akartam jelentkezni a rendőrséghez, de hát nem vettek föl. És a Pacino csak picit, hát pikírten annyit mond, hogy hát akkor a belső ellenőrzéshez kellett volna menned, ott még szerintem számot tartanának rád. És azért ez egyrészt egy nagyon szép mondat, másrészt a szemtől szembenben ugye mit látunk? Egy nagyon őszinte karaktert, aki tényleg érdekel a Neil McCauley, és a portjában is egy határhelyzetben van.
És hogy további párhuzamokat állítsak fel a Serpico és a szemtől szembe között, ugye mindkét zsarút a munkához való viszonya teszi iszonyatosan magányossá. Olyan hatásfokkal végzik a munkájukat, hogy a környezetük teljesen elidegenedik tőlük. Ez egy nagyon fontos párhuzam a pacinói zsarú.
És ez azért is fontos, mert szerintem emiatt
és
van...
És hogy nem sérelmi okokból végzi a munkát, tehát nem bosszút keres, stb., hanem van egy belső meggyőződés, de ez már a részletekről elhangzott.
De ez azért is fontos, mert szerintem emiatt tud a mai napig túlnőni a bűnöző imázson a Pacino rendőr toposza, és akkor, amikor például azt mondjuk, hogy van egyfajta ilyen belső motiváció, és van egy ilyen belső moralitás, akkor az, hogy egyébként ő mint határsértő rendőr, adott esetben bűnözőként, vagy egyfajta kégyilkosként is elképzelhető, az ugye a portjának, Burns karakterének a végén való vizuális láttatása, illetve az álmatlanságban az, hogy nem tudjuk, hogy a partnerét direkte öli meg, azok inkább sejtetések maradnak, és az, amit a Pisti mond, hogy igazán dedicated karakter, tényleg egy olyan fickó, aki a munkájának él, hogy a bátorságának ad szerintem egy himnuszt, de nyilván nem akarok már ennyire patetikus lenni, mindazonáltal én azt gondolom, hogy az a finomság, amivel ő tud ilyenkor bírni, hogy például a szemtől szembenben, ugye, amikor rájön arra a saját értelmezésében, hogy nem fogja tudni elkapni a Robert De Niro-t, és ugye hazamegy a hotelszobába, akkor azok a finom mozdulatok, ahogy ő egyébként fogja a saját nyakkendőjét, ahogy azok az új tartások, amivel...
Igen.
Az a finomság.
Ahogy visszateszi a majdnem leeső szemüveget az asztal szélére, tehát ezek pacinizmusok.
Igen, és ez egyfajta olyan érzékenység, ami arról árulkodik szerintem, hogy itt ez az ember a veszteségnek az elfogadását, azt tényleg traumatikusan éli át, és nem pedig egy ilyen dömperként, vagy egy ilyen 4-24-es gőzmozdonyként halad tovább, és így valóban van egy olyan típusú sérülékenysége ennek a karakternek, ami persze, hogyha hát ilyen a TV2 stílusában valami pszichológus szakértő lehetnék, akkor azt mondanám, hogy nyilván az édesanyjához fűződő nagyon szoros és problematikus viszony, és egyfajta mély feminizmus, ami egyébként mellette nagyon komoly határozottsággal és maszkulinitással tud párosulni.
És ugye itt ugye fontos még azt megjegyezni, ugye nagyon erősen hatott rendőrség megítélése, illetve annak a recept, akár a hollywoodi filmek, hiszen amíg a 70-es években még a rendőr egy ilyen magas erkölcsi érzékű, csak nyertes oldalon lehet, és ugye nyilván a Serpico ugye ezt variálta meg egy kissé, hogy azért nem mindenkire vonatkoznak ezek a szabályok feltétlenül. Addigra a 90-es évekre gyakorlatilag a bűnöző és a rendőr azonos szerepbe került. Ugyanolyan erősek voltak, ugyanannyira volt...
Ugyanazokkal a problémákkal küzdenek. Szemtől szemben az egy tükörfigura, tehát egymásnak tükrei a figurák.
Hát ugye a börtönben csak úgy lehet megállapítani, hogy ki bent lakó és ki őr, hogy, már, hogy vagy van egyenruhája, vagy másmilyen. És hát igen, ugye a két, tehát hogy pont az álmatlanságra viszont gyakorlatilag a bűnözőnek már magasabb erkölcsi mércéi vannak, mint a rendőrnek. És ugye ez különösen látható, ugye az eredetiben a Stellan Skarsgård játszotta ugye a Pacino szerepét, és ő az ő szerep felfogásában, illetve az eredeti írói elképzelés szerint ő nem tudja elviselni ezt az erkölcsi különbséget, és ő megőrül és belerohan a hómezőbe. Ugye most a Pacinónál inkább ő inkább abszolút erkölcsi alapra helyezi, és azt mondja, hogy ő még itt is, ebben a nagyon hátráltatott helyzetben is ő erkölcsi véleményt akar mondani. És ez már viszont teljes mértékben a Pacino karakter építésének a lényege, hogy muszáj valami erkölcsi súlynak lenni, amitől a rendőrt rendőrré teszi valami.
Az álmatlanság azért valamennyire meghatározó film számomra, mert szinkronizálva láttam, és azóta tudok félni Mikó Istvántól, aki nagyon jól szinkronizálja a Robin Williams-t, ugye, mint gyilkost, és hát akkor itt emlékezzünk meg ugye Végvári Tamásról, mint 3/4-en át Al Pacino szinkronhangjáról, hiszen sokan szintén ismertük meg.
Gyakorlatilag ugye hozzátartozott az Al Pacino megjelenéséhez, illetve azokat a zengzetes, többperces monológokat ezen igen, a nagyon...
Azon az öblös mély hangon előadni.
Igen, ez a kellemes bariton hang, de mégis van egy teste, egy súlya az egész megszólalásnak, tehát hogy...
Igen, mert ugye...
Ugye teljesen más ugye az eredeti... Ugye, különösen hangja. Akartam, ugye,
ami alapvetően egy picit ilyen mély és magasnak egy ilyen furcsa keveréke az eredeti Pacino hang, tehát hogyha ő kellően mély akar lenni, akkor hirtelen fölmegy a hangja ilyen magas szintre, és
ugye az Ördög ügyvédjében látható, amikor ugye egy nagyon egy ilyen érzelmi hullámos utat kell bejárnia gyakorlatilag, és ott nagyon ugrál az eredetiben ugye a hangmagassága.
És ugye ez a Végvári Tamás karakter, ez valóban azért is fontos szerintem, mert hogy egyébként ennyiben adóznunk kell a magyar szinkron rendezőknek, és azért is fontos ezt, és köszönöm, hogy ezt felhoztuk, mert így legalább végre valamennyire visszanyerhetjük, én azt gondolom, a hivatásunk tudatát a film szeretetében, hogy a filmesek között ugye előszeretettel divik ez a problematika, amit én csak csajozás kapcsán kaptam meg mindig, hogy jaj, te szinkronnal nézed, ami lényegében azt jelentette, mintha én falában...
Nem tudnál olvasni.
Igen, illetve, mintha tényleg ilyen falábú nő lennék, vagy valaki, aki tényleg a kapukulcsot azon a falábán tartja egy ilyen kis hórukos fémkampón, ahogy ugye egyszer az inkriminált Komár László mondta, hogy azért nem
szexuális. Üdvözöljük Lacit innen.
Igen, üdvözöljük Lacit. Szintén amúgy a Baross utca szülöttje, de az azért fontos, hogy nem a Végvári karaktere, mert valóban adott neki egy nagyon jó tónust, ugyanakkor viszont az, amiről beszéltetek a Pacino kapcsán, az azért is meghatározó, mert azt gondolom, hogy ezek a rendőrszerepek, ezek juttatták előtt igazából oda, és ahhoz a helyzethez, amikor ő képes volt ráébredni arra, hogy a rendszer, és az, amiért ő nagy általánosságban tevékenykedik, annak nincs meg az a töblete, az a racionális, vagy a racionalitásba vetett hite alapján az az értelme, és az a ideája, ami miatt ő egyébként beszállt ebbe az egész közegbe. És ez a Sidney Lumet-féle Serpico-tól, én azt gondolom, hogy el tud menni egészen az igazság mindenkié karakterén át, ugye, ami még a 70-es évek végének szereplője, ugye, amikor ő védőügyvédként egy Norman Jewison filmben érvel, és folyamatosan próbál dolgozni a saját védencei érdekében.
Az Justice for All című filmről beszélünk, ugye?
Így van, a Justice for All.
Az egy mélységesen idealista film, nagyon szeretem. És ugye ez az ügyvédi cinizmus és a jogcinizmus ellen küzdő jogásznak a története, felemelő történet, nagyon ajánlom.
És ugye ezt nagyon kevéssé ismerjük az egész filmográfiájából, noha szerintem egyrészt nagyon jól játszik, és valóban egy nagyon fontos szempontot érvényesít, ami szerintem, ha már Michael Mann, akkor a Benfentesben jön vissza, ahol igazából már...
Igen. Ahol ugye egy ilyen... Az a 90-es évek újságíró ideájának és a 70-es évek újságíró ideájának megfelelő karakter, ugye ez a hevesen baloldali, ugye el is hangzik az Insiderben, hogy Herbert Marcuse, vagy Marcuse az ő mentora a történet szerint, aki ugye a 60-as évek egyik meghatározó baloldali radikális filozófusa volt. Tehát szépen bele van csöpögtetve ez az ideológiai szál abban a filmben. Ez a film az egyben szellemiségében egyenes folytatása az Elnök emberei című Dustin Hoffman Robert Redford főszereplésével játszott ugye a Watergate kirobbanását földolgozó filmnek.
Hát igen, ez egy ilyen post-true előtti truth-világ volt, amikor még az újságírókról szólhattak. De volt egy ilyen újságírói etosz, vagy legalábbis még ünnepelték ezt az etoszt.
Igen, de már maga ez a film is, az újságírói világ hagyományos újságírói szerepkör összeomlásáról és eltűnéséről szólt. Tehát.
Meg igazából ugye ebben a 60 percben lévő ugye szereplői státusza, meg egyetlen az a fajta produceri státusz, az én azt gondolom, hogy még ráadásul ahhoz is hozzá vezet, hogy ott még úgy gondolja, hogy lehet valamit csinálni, amiről aztán utána később a Robert Redford próbálja lerántani a leplet, az szerintem már az Elnök embereihez képest nem túl sikeres, de mégis annál erősebb kiállásban, ugye, amikor már a George Bush nek az egykori katonai, tehát az ifjabb Bushnak a katonai hát ténykedéséről próbálják ugye lerántani a leplet az újságírók, de ugye nyilván azért nem véletlen, hogy a Pisti...
Az egy de rossz film, igen, az ugye a...
Sajnos, ott már nem működik szerintem ez az étosz, ami még működött ugye a...
Igen.
Egyáltalán ebben a Washington Post-os sztoriban, és azért nagyon szemléletes, hogy ahogy Pisti fölhozza Marcuse-t azonnal lecsap rá ugye a Peti, és akkor ezért fontos még azért fölhozni, csak azért, hogy a bűnöző részt, illetve a bűnözőhöz kapcsolódóan még inkább a rendőr részt a portján kapcsán úgy azért le kell zárnunk, hogy Foucault nyilván nagyon szerette volna a filmet, de sajnos egyébként én magam is a Peti perverziójához csatlakozva komoly Google keresést végeztem, hogy vajon láthatta-e, mert ugye 84-ben hal meg Foucault, és 80-ban jelenik meg a film, és valóban engem is beteg módon érdekelt, és nem bírtam aludni ettől. Annyit tudunk mondani a hallgatók érdekében, próbálom elmondani ilyen Nagy Györgyi, vagy Nagy György az M1, ha emlékeztek a Holmi műsorban.
Az Almási téli szabadidőközpontban.
Pontosan arra való reflexióval, hogy egy valamit lehet tudni, hogy az egyébként New Yorkban, Manhattanben működő Mineshaft nevű nagyon népszerű melegbárban forgatták amúgy a Portjánt, ahol egyébként a több híresség mellett Foucault is előszeretettel megjelent. Tehát igazából sajnos csak ennyit tudunk, de az, hogy Foucault-nak milyen véleménye volt a filmről, azt nem. De az fontos egyébként mondani, hogy a Pacino életében, amennyire én tudom, javítsatok ki, akkor találkozott először igazán nagyon komoly nézői reflexiókkal, mert hogy egyébként az a New York-i meleg szubkultúra, ami találkozott ezzel a filmmel, nagyon keményen támadta azzal, hogy ez egy igazából propaganda alkotás, amelyben a meleg szubkultúrát deviánsként állítja.
Igen.
Noha egyébként később a Pacino próbált érvelni amellett, hogy itt kiválasztott személyekről van szó, de hát ez nyilván pont annyit ért, mint ahogy Valencsik Ferenc is ugye a 2010-es években a Budapest TV-n próbálta mondani, hogy hát ő nem mind az összes pár százezer cigányról akar beszélni, csak azokról a párról, akivel neki viszonya van.
Legyen bármennyire is ellenmondásos. És...
Hol jártunk?
Szerintem sokat segítek egyébként azok.
Szerintem menjük rá a
mentor. Igen.
Ugye elhangozottak itt, ugye Végvári Tamás Angen, azok a klasszikus és feledhetetlen monológuk, amik önálló életre keltek már a YouTube-ban. Na most akkor hányféle mentort játszott el? Ugye valahogy beleöregedett a mentor szerepekbe Al Pacino, ugye a 90-es évek közepére nagyjából. Tehát ez a, az egy asszony illata. Talán az volt az első ilyen film, ahol ilyen mentorként jelent meg.
Meg hát miért is alakult ki Al Pacinónál ez a mentor típus idősebb korára? Azon túl, hogy alkalmas arra, hogy ezt, mint mindent, ezt is eljátsza. Tehát a Pacino tipikusan az a színész, akit ülsz, és egyszerűen imádsz hallgatni. Imádsz hosszan hallgatni azt, hogy ahogy beszél. Teljesen mindegy, hogy mit, teljesen... és valahogy ez a tanár szerep bevonza ezt a szereptípust, ami aztán a 90-es évek korai szakaszától kezdve megjelenik. És igen, ez az asszony illata volt az első olyan látványos szerep, ahol ez megjelent.
Illetve azért tegyük hozzá, hogy a férfi színészek így 50 és 60 között nem mindig tudják megtalálni igazán az ideális szerepeket, mert ugye, tehát Sean Connery gyakorlatilag 3 év alatt lett James Bondból egy idős francia apát. Tehát,
ja, angol. De igen, tehát az Umberto Eco ki volt borulva, mert amikor mondták neki, hogy Sean Connery-t, az Anno bejelentette, hogy Sean Connery gondolja ugye, a szerepre, ki volt borulva, mi, hogy James Bond játssz el ugye, a Baskerville Evian most. Igen. És tényleg, és... pillanatok alatt, 3 év alatt James Bondból megöregedett egy bölcsöreggé, és aztán benne is maradt ebben az évben.
Igen, tehát ugye, azzal ugye megtalálta a saját szerepét, ugyanez a mentor szerep, ugyanez a segíteni kell a fiatalokat, noha ugyanúgy megvan a saját maga intellektuális, fizikai jelenléte, és ez egy nagyon hálás szerep, pontosan emiatt. És hát ugye, mint például ugye az asszony illatában, ugye a maga a mentor gyakorlatilag a főszereplő, és csak körülötte zajlanak az események, és ő van mindig a középpontban. Sőt, ugye egy idő után át is veszi ugye az események irányítását.
Igen, hát ugye ez megfelelve azon melodráma szabályoknak, hogy a két főszereplő az kölcsönösen megtanítja egymást különböző dolgokra, és kölcsönösen kijavítják egymás hibáit. Tehát ami az egyikből hiányzik, azt megtalálja a másik, és visszafelé. Tehát a Good Will Huntingtól kezdve ez a hollywoodi műfajoknak az alapja.
Ez egy ilyen hollywoodi dramaturgia, tehát igen. Hogy... igen, meg van határozva, hogy hanyadik oldalon kell történnie az adott eseménynek. Ez ezzel együtt jár, és de még az olyan ensemble castoknál, mint mondjuk a Glengarry Glen Rossnál, ott is ki tud emelkedni, pedig ott persze. Azért egy elég erős mezőny gyűlt össze.
Igen, tehát ott lényegében ott a sztárok ott ölték egymást a nyúlfakti szerepekért, tehát Jonathan Pryce, Ed Harris, Kevin Spacey, Pacino, és még sorolhatnám, Alec Baldwin látvány, ugye az egész 80-as évekre ideológiáját megfogalmazó monológiában, az fantasztikus film. Tehát Pacino itt is azt csinálja, amit tud, ül és beszél.
Azért szerintem az fontos mondanunk, hogy egyébként tényleg ott a 90-es években nem csak, hogy magára talál, ha tetszik így filmes szempontból, hanem visszakapaszkodik a színházi szerepeihez képest, és ez azért is jelentős, mert egyébként ez megint egy olyan karakter, az asszony illata, amit ő maga egyébként nem akart elvállalni. Ugye az ő ügynöke egyébként, ez a Rick Nisita nevű fickó, volt az, aki rávette őt arra, hogy ezt vállalja el, sőt meg is fenyegette, hogy ha ezt nem vállalja el, akkor balhé lesz, és azért zseniális, mert az, hogy egyébként 73-ban élete első Oscar jelölését követően az eseményen magán nem vett részt tüntetőleg, ahhoz képest 20 évvel itt életében először ugye megkapja, akkor még nem 9 jelölés mögött, hanem sokkal kevesebb, ugye csak, hát nem csak, de hogy 8 jelöléssel a hátában, azzal, hogy az utolsóból ugye díjra tudta ezt mindezt váltani, és azért szerintem az nem véletlen, hogy ott felállva tapsolják, és ünneplik őt, és egy kicsit én azt gondolom, hogy ez ugyanolyan egy elkésett díj, egy ugyanolyan elkésett megérdemelt jelzése annak, hogy elismerik őt, mint ahogy egyébként ez szerintem a Scorsese-vel kapcsolatban is hasonlóan működött. És
egyébként... Téglánál, vagy a Polanskinál, amikor az zongoristáért kapta meg
például. Igen, igen, és szerintem ebből a szempontból egyébként van egy nagyon komoly moralitása is ennek a kérdésnek, ráadásul ugye ez egy eredetileg, ugyanúgy, ahogy amit a Pali mondott az álmatlanság kapcsán, hogy ennek van ugye egy európai eredetie. Itt ez esetben is a Martin Brest egyébként egy olasz filmből alakította át ezt az egész történetet, sőt, annyira olasz filmből, hogy maga az eredeti regény, amiből készül, ott egyébként mind a két szereplő, tehát a nevelt, tehát a tanítvány és a maga az oktató is katona, ahhoz képest egyébként ez a film, én szerintem jobb, mint az eredeti olasz, vagy az eredeti regény, nevezetesen azért, mert nagyon kevés olyan jól működő amerikai filmet látunk, ahol én azt gondolom, hogy a szociális kérdéseket érdekesen tudják bemutatni, és itt az, hogy például az akkor fiatal Philip Seymour Hoffmannak a karaktere és az ő édesapjának a bemutatása, az ugye úgy tűnik fel, hogy azt mondja, hogy ifjabb George Willist, azt az idősebb George Willis, mikor nem a nagy amerikai koncernvállalatait irányítgatja, akkor ezen ifjabb George Willis neveltetésével foglalkozik, az azért fontos, mert kiderül, hogy egyrészt valóban ugyanígy ifjabb és idősebbnek hívják, és maga a Pacino nem csak, hogy nevelő és mentor, mert itt nagyon fontos szerintem, hogy az, amit a Morgan Freemannek köszönhetünk a 90-es évektől kezdve, a Miss Daisy-től számítva a hetediken keresztül a gyűjtőig ez a fajta oktató-nevelő célzat, ami nagyon jól hangzik az ő baritonján. Itt ennek van szerintem egy nagyon fontos edukatív ereje is, hogy itt valaki kiáll érte. És egy olyan ember áll ki érte egyébként, aki oda megy, és úgy áll ki, és úgy védi őt meg. Tehát ő valójában nem annyira tanítja szerintem, mint inkább szembesíti a Chris O'Donnellt azzal, hogy mi is a helyes döntés, hiszen akkor, amikor egyébként ugye majdnem megvakul a Pacino a forgatás közben, amikor New Yorkban ugye azt mondja, hogy unom már ugye a Ferrari-val való hajtás után, azt mondja, hogy unom már, és ugye elkezd menni, és ott egyébként nyilvánosan akar pisilni, az egy olyan gondolat, amikor valóban leszámol a saját életével. Tehát hogy én azt gondolom, hogy ez azért több egy picit mentornál, és a beavatás című...
Hát pont erről beszéltem az előbb, hogy igazából nem, itt igazából egy picit össze van keverve, hogy kinek is a mentora. Tehát mindkét figura épp úgy mentora, mint diákja a másiknak. Tehát ez egy valid, de hát pont erről szól a melodráma műfaja. De így van. Tehát ez egy...
De szerintem azért is fontos, mert hogy ebből nagyon, nagyon unikális ez a karakter, és nagyon unikális az, hogy és akkor megint az egyébként jobb sorsra érdemes embereknél valóban kivágásra érdemes freudista mondatok, amiket viszont én imádok használni, mert ugye legutóbb ugye Stellan Skarsgård szerette ezt Robin Williams fejéhez vágni, amikor a Good Will Hunting kapcsán ugye elemezték a helyzetet, de tényleg a freudista közhelyeket azért vagyok muszáj itt használni, mert a Pacino a kapcsolatban, és ezt minden hallgató számára fontosnak tartanám elmondani, hogy az, hogy amikor ő elmegy a családja körében arra a vacsorára, akkor ő ott úgy szorítja meg az ő rokonának a torkát, ugye a torokfogásra, azért, mert a Chris O'Donnellt nem rendesen nevezi meg, hanem Chuckizza, miközben egyébként azt mondja, hogy az ő neve Charles, akkor úgy fogja hirtelen torokfogásra a saját rokonát, hogy az eladdig elképzelhetetlen, majd pedig, amikor elhagyja ezután, lényegében ezután a ribillió után a családi tűzfészket, akkor azt mondja a testvérének, hogy ugye egy szar vagyok. És az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az egyetlen ember, akinek a kisegítő, kijavító mondatait soha nem érzi úgy, hogy az kioktató lenne, az a Chris O'Donnell
karakter. Mert valójában a Pacino megnyilvánulásában a filmben azok segélykiáltások mindenki felé. Tehát azért viselkedik mindenkivel így, mert egy segítő kezet próbál nyújtani, csak ő egy ilyen formát talál.
Igen, de az egyetlen ember, akinek ezen segítő kezébe soha nem harap bele, az a tanítványa, miközben egyébként a saját testvérének viszont el tudja mondani...
Illetve az elején azért ő azért alázza a kis, ugye Chris O'Donnellt is azért, de azért szépen, ahogy ugye a melodráma szabályának megfelelően szépen összecsiszolódik a két figura. Valóban, kölcsönösen megtanítják egymást erre-arra.
Valóban, de ott ugye az elején az tényleg egyfajta ilyen nevelési szándékkal, mert hiszen ugye Lyndon Johnson embereként van ugye bemutatva a
Pacino. Neki csak Lyndon.
Csak Lyndon, igen. Illetve ugye a Johnny Walker is csak John Walker.
John Daniels.
Ja, John
Daniels. Ő már régóta ismeri.
És ez egyrészt nagyon fontos, másrészt meg nagyon fontos szerintem az, hogy a balfékségét a Chris O'Donnellnek ugye az, hogy folyamatosan uramozza a film elején az első jelenetben, amit ugye nehezményez is, és egyébként el is adták neki ezt a tudást.
Akkor... Picit olyan ez, mint a sose halunk meg. Tehát ez egy ilyen felnövéstört, egy ilyen felnőtté válási történet is ez.
Igen, én szerintem ez azért fontos, mert egyrészt igen, valóban ezt gondolom, másrészt meg azért beszélek én például, vagy azért gondolom, hogy erről érdemes nagyon hosszan beszélni, mert nem csak az látszik ebből, hogy miért kapta meg ő az Oscart, hanem az is látszik belőle, hogy hol van az a fajta nagyon érdekes karakter, ahol ő egyébként még hatósági személy, hiszen ő maga elmondja, hogy aki katona volt, az mindig is katona marad, és ugye nem adja át a fegyverét, és ő ugye egy megvakult olyan katonatiszt, aki megint hatássértő, hiszen egyébként a Tintorettónak köszönheti, a Piának köszönheti azt, hogy megvakult, ugye úgy végzett egyébként a kollégájával egy oktatást, hogy kihúzogatta a tűket,
a tűket
a gránátból, és ő az...
Öt vodka után.
Igen, ő volt, aki emiatt megvakult, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy az önhiba és az önsorsrontás és az önvád az egyébként a karrierje kezdete óta megjelenik, hiszen ugye a Brandóval való kapcsolata úgy, hogy nem volt egy erős apa figura mellette, az például a későbbiekben is elkísérte, és szerette is a Brandót, aki egyébként ugye előszeretettel mondta azt, hogy a bűntudat az egy értelmetlen fogalom, egy értelmetlen érzés, és ugyanakkor ez a film azt mutatja be, hogy mégiscsak ez elindult. Maga egyébként a Pacino egyszer azt is nyilatkozta, hogy ha meghalna, akkor az lenne a sírfeliratán, hogy végre elkezdte a saját problémáit megoldani, a saját dolgait feldolgozni, és még egy 10-15 év kellett volna, és akkor boldog ember lehetne. És az ebben rejlő cinizmus és irónia az nagyon szépen rámutat arra szerintem, hogy öntudatlanul vagy akaratlanul is, de ezen William Slade alezredesnek a karakterében ott rejtekezik maga a Pacinónak ez a fajta több szólamussága.
A végül beszéljünk egy filmről, amelyben Al Pacino ugye a mentorok mentorát játszál, és hát ugye a kísértőt, ugye a sátánt az ördög ügyvédjében, és ez egy jó összevetés kínál, hiszen az adás elén említett más-más színész fejedelmek és császárok mind-mind eljátszották a sátánt, ugye Jack Nicholson az Isztégi boszorkányokban, Robert De Niro az Angyal szívben, Dustin Hoffman meg mondjuk a Zsándárkban játszál egy bizonyos fajta kísértőt vagy sátánt. Na most az Al Pacino sátánya az miben különbözik a többi sátánoktól, és egyébként mi a státusz az ördögügyvédjének, ami szintén nagyon kedvelt film.
Alapvetően én szerintem ez az a gonosz típus, amit a Pacino itt megjelent, ez a csábító. Tehát ez a temperamentumos, alapvetően mediterrán gyökerekkel rendelkező csábító szerep. Tehát távol van attól a fajta Louis Cypher figurától, amit mondjuk amit a De Niro játszik az Angyal szívben. Ez például egy nagyon nagy különbség. Ilyen szempontból közelebb van a Jack Nicholson féle téglához. Tehát ez a folyamatosan gyönyörű nők között forgolódó, veszettő, sármos mosolyú, igazi vezető alkat,
Vagy az isztéki boszorkányokban, a Jack Nicholson, a Derrick Duffont, aki azt mondja, hogy még a kólát is megszukrozza.
Pontosan, tehát ehhez van közelebb.
Igen, tehát Pacino inkább vámpírt játszik ebben a filmben. Ő inkább egy ilyen Dracula-szerű figura, aki megrontja az áldozatokat, és próbálja rosszá tenni, hiszen, ugye, ahogy mondja is ugye a monológ egy részében, ugye a szabad akarata kedvence, ugye az emberi tulajdonságok közül, és hogy...
Illetve a belépjó, a hiúság, ugye.
Igen, igen. És hogy a hogy inkább ő csak inkább megmérgezi a lelkeket, és ő ilyen áttételesen ott áll csak a háttérben, minden mást az emberek végeznek, addig a... És ugye úgy keveredik el az emberek között, például a metróban, hogy azért a szövetkabát, a felöltő, a drága óra, stb. Azért megkülönbözteti tőlük. Míg például a Jack Nicholson abszolút az emberek között jár kell. És a Louis Cypher is csak gyakorlatilag egy ilyen odakeveredett, egy ilyen idegen elemként van jelen.
Illetve egyébként az, amit ugye mondott a Pisti is, hogy ez egy érdekes összehasonlítási pont az angyal szívvel, hogy valóban itt egy én úgy értelmezem, hogy úgy vámpír, amennyiben az interjú a vámpírral című filmben is szerintem az egy nagyon sajátos és egy nagyon menő dolog, hogy a Tom Cruise a Sympathy for Devil-nek a felhangzása után beleágyazódik ebbe a modern világba. De hogy
szerintem a Pali a vámpír hasonlatot úgy értette, hogy az igazi gonosz az sosem 100%-osan cselekvő, tehát kiprovokálja azt. Ugye a vámpír legendának a lényeg az, hogy a vámpír be kell, az áldozatnak magának kell behívnia a házába. És a Pacino is ezt csinálja lényegében a filmben, hogy ő maga provokálja ki, ő maga hozza olyan helyzetbe az áldozatait, hogy ők maguk akarják azt, hogy ők meg legyenek rontva.
Igen, de igen. Ez mondjuk egy olyan olvasat, ami egyrészt magában a Pacinónak a mentor szerepét nagyon szépen árnyalja, mert én azt gondoltam, vagy azt gondolnám, hogy az Ördög ügyvédje 97-es alkotás, ugye, aminek egyébként, ugye, amiben a főszereplőnket, tehát a Pacinót egyébként ráadásul Miltonnak hívják, amiben nyilván, vagy remélem, Peti Minyár bele is fog kapaszkodni, de azért az fontos, hogy ugye ezzel, ehhez nagyon közel készül...
Milton, az elgurult paradicsom.
A minden gyanú felett, amiben ugye a főnököt, a New Yorki polgármestert, ugye John Papázt alakítja, és én azt gondolom, hogy ami összekapcsolja ezt a két filmet, az, hogy a John Papas, amikor ugye a film alapjául, tehát a Minden gyanú felett című politikai krimiben az egész történetnek az alapját adó gyerekgyilkosság kapcsán ugye ott van a temetésen, és a kisgyereknek, a kis afroamerikai srácnak elmegy a temetésére, ahol ő beszédet mond, ott ugye nem csak az ő alpolgármestere, a John Cusack karaktere mondja el, hogy hát ide nem kéne elmenni, édesapám, mert hogy itt most az van, hogy élve föl fognak koncolni, hanem még a biztonsági emberei is ezt mondják, és ő mit mond? Azt mondja, hogy nekem ott kell lennem. És azt tudom erre én azért mondani, hogy bárkinek lehet itt film esztétikai véleménye, de amikor ő oda megy ahhoz a koporsóhoz, és ott lényegében úgy energetizálja a gyászoló tömeget, hogy azok a végén tényleg kitörnek egy gospelbe, egy tapsolásba, és a főajtón megy ki, és azt mondja, hogy én az elején azt mondja, hogy én nem tudtam megvédeni ezt a gyereket, majd aztán ő a saját magára való hivatkozással egy jobb várost akar építeni, az szerintem ugyanazt a monológ fetisizmust mondja, ami a magában az Ördög ügyvédjében is van, azzal, hogy szerintem azon kívül, hogy persze be akarja húzni ezeket az embereket az ő ördög típusa, de nem csak, hogy be akarja húzni, hanem el akarja mondani, hogy az Isten, illetve mindenki más is hibás, és én magam egyébként vagyok az, aki indukálni és facilitálni tudom azt, hogy jobb legyen, hogy érdekesebb és értékesebb legyen ez a világ, hiszen a nagy monológia az Ördög ügyvédje az című filmben az mégiscsak azzal kezdődik, hogy le akarja lántani a leplet Istenről, hiszen azt mondja, hogy ez egy olyan ember, aki megpróbál téged megkínáltatni azokkal, amik édes gyümölcsként jelentkezhetnének, de aztán elhúzza előled. És itt én azt gondolom, hogy ebben a filmben, a Minden gyanú feledben, amit egyébként elég érdekes karakterek, például a Paul Schrader is írt, abban ugyanezt ezt a típust ismerjük meg, és mindegyikben az jelenik meg szerintem, hogy egy alapvetően 1,70-es csávóról kiderül, hogy hiába vannak körülötte 2 méteres darab állat biztonsági őrök, egy nagy totálba csak rá tudunk figyelni.
Ez egy fantasztikus lezárása egy Al Pacino-adásnak, és azt hiszem kiméljük meg Al Pacinót és Bongot is attól, hogy a 2000-es éveket végigvesszük, amikor a Kísértés őt is elérte, és egészen Adam Sandlerrel szerepelt együtt egy filmben, hiszen tudjuk, hogy Tony Montana mondjuk arcon köpné minimum Adam Sandlert, ha nem esetleg leszúrná, mint egy kommunistát. Köszönjük szépen, ez volt a Régen minden jobb.
Köszönjük szépen!
Begyei Tamás, Traska Pál, Balázs István, Csundelik Péter. Szervusztok!
Szervusztok!
Sziasztok!
Az embernek, ha a farka rákos, figyelni kell.
Jó, hogy meg a Donnie Brasco-t kihagytuk. Donnie Brasco-t tessenek megnézni!
De egyébként, ha akarját, bele tudom vágni valahova, hogyha akarunk róla 2 mondatot mondani.
Szerintem ez így kerek volt, és akkor nem kell
spadjából. Bele lesz erőltetve nagyon beleütni.
Bele tudom vágni, mert már nagyon szakszerű vagyok egyébként. Tehát én már komolyan, tehát én a Hitlernek már egyébként a házi pornóját is tudom vágni amúgy. Tehát tényleg
hosszába.
Hagyhatjuk, azt szerintem ez így tényleg kerek volt.